90. Zsoltárnak az utolsó két versét olvasom. Láttassék meg a te nőed a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
Egy nehéz időszakon túl van ez az ország, és a 90. Zsoltárt veszem elő, de mosolyogva. Azért mosolyogva, mert valamikor, hát bizony 50 évvel ezelőtt, amikor a debreceni temetőben vizsgatemetést csináltam, igen, voltam kántor is, akkor sokszor viccelődtünk ezen a Zsoltáron, hiszen azt mondták, hogy ha elkezded a 90. Zsoltárt, nyugodtan menjél el, igyál egy kávét, intézzel a dolgaidat, szívd el a cigarettát, mire visszajössz, addigra talán a másodikat éppen befejezték a vers az verszakok közül. Van egy másik variáció is, hogyha Debrecenen mész keresztül, lenézel a vonatról a temetőbe, és látod, hogy énekelnek a temetés közben a 90. Zsoltárt, amikor jössz vissza mondjuk Nyíregyházáról, még mindig ott fogod látni, mert talán már a harmadik verszaknál vannak. Valóban ez egy ilyen vicces sztorik voltak egy Zsoltárral. Persze azért elmondom ennek az okát is, hiszen arról volt szó, hogy ha valamit lassan énekelnek a reformátusok, akkor ez iszonyatosan lassan tudnak énekelni. Tehát egy temetés az ilyenkor, mikor a 90. Zsoltárt énekelték, az valami kínszenvedés volt a gyászoló nép helyett a kántornak, mert ezt kibírni nagyon nehéz volt. Hiszen ez mindenki énekelt, aki 10 éveként volt Isten tiszteleten, az is, mert temetésre azért mindenki eljut egyszer 10-20-30 évenként, és úgy berögződött ez a Zsoltár. Tehát ez a Zsoltárnak ezért most éppen azt mondom, hogy nem az elején kezdem, mert akkor 2 napig itt ülünk, nem az első vers, második vers, az utolsó részét vegyük elő, hogy ne kelljen itt évekig itt ülni, hogy végre túl vagyunk a 90. Zsoltáron, és eltemettik, amit eltemetni való. Ugyanakkor természetesen mondhatnám ennek a Zsoltárnak a temetési részét is, hogy hát az ember élete 70, legfeljebb 80 esztendő, és vitatkozhatnék is már is a Zsoltárossal, hogy hogy is van ez, amikor a 1500-1600-as években Magyarországon például 45 év volt a végső határidő, hogy akkor olyan jó volt, hát és mondhatnám tovább, hogy most már itt Európában is azért 70 fölött van rendesen a végidőknek a élettartamuknak, sőt mondhatnám, hogy 2 év múlva már nekem is aktuális az, hogy 70, vagy legfeljebb 80, de nem vagyok hajlandó énekelni. Nem vagyok hajlandó ezt a Zsoltárt temetési Zsoltárra tenni, bármennyiszer is énekeltem, muszájból, hivatásszerűen, hanem ez az utolsó versek érdekelnek. Azok érdekelnek, mert ma, amikor itt vagyunk ebben a bizonytalan helyzetben, országban, stb., amit nem kell titkolni, mindenki várja a következő lépteket, várja a következő teendőket, mit kell csinálni, különösen keresztények állnak tétován, illetve nem tétován, mert éppen most még egyelőre egymást ütik és szapulják és mocskolják, de előbb-utóbb mindenki megáll, hogy hogyan tovább. És én azt mondom, hogy a temetési Zsoltárt tegyük élő Zsoltárra, élővé vált Zsoltárra, és mondjuk el azt a, nem úgy, mint ahogy szokták mondani, mondjuk együtt, hanem gondoljuk át ennek a Zsoltárnak a végső két verszakát. Uram, mutasd meg a te művedet, és tedd állandóvá mi kezünk munkáját. Hát ez egy érdekes kérdés, miért is szól ez? És el kell mennünk odáig, hogy ez a kettő összefügg. Isten munkája és az ember munkája nagyon-nagyon is összefügg. Hiszen Istennek a munkája nem más, mint a teremtény, a teremtés. A teremtés, amire Isten kimondta, hogy ez pedig jó. Amíg a teremtés első olapját olvassuk, a teremtés könyvének, a Bibliának, a Szentírásnak az első oldalát, és pedig ez jó. Tehát ezt mutassa meg Isten, hogy nekünk, hogy mi az, hogy jó. Mi az, amire ő kimondta, hogy ez az én művem. Hiszen művet alkotni, az nem más, mint a teremtmény. Nem más, mint a teremtés, és hiszen mit teremtett akkor? Igen, mutasd meg a teremtményedet, a teremtés művét, ide vissza kell egészen menni. És vissza kell jönni odáig, hogy ebben nekem mi dolgom van. Mi dolgom van, és az hívő emberként értenünk kell, hogy mi dolgunk van, hiszen Isten teremtése, az ő műve szoros kapcsolatban van a mi munkánkkal, hiszen a munkáról csak azóta beszélhetünk, miatt az ember az édenkertből ki lett hajítva, ki lett bocsájtva onnét, addig nem volt munka. Addig nem volt munka. A munka nem azt jelenti, hogy most szaporítom a vagyonomat, és szaporítok akármit. A munka pontosan arról szól, hogy harcot jelent. Mert akkor, amikor az édenkertből száműzött emberpár kijött ebbe a teremtett világnak a másik részére, ott bizony tapasztalhatta, hogy az állatok elvadulnak, tapasztalhatta a növényzet elvadul, tapasztalhatta, hogy minden ellene van Istennek, minden. És a munka nem arról szól, hogy én magamat Istenné tegyem más fölött, nem arról szól, hogy én pontosan én legyek, aki Isten törvényeit megszegjem, megszabjam és másképp cselekedjem. A munka nem más, mint a rendetlenségnek a helyreállítása. Pontosan arról szól. Arról szól, amikor én tegnap lenn voltam a vidéki házunkban, hogy ha nem dolgozom, nyakig ér a gaz, és nem lesz gyümölcs. Ha nem ültetek fát, akkor mit akarok szüretelni, és így tovább. Az édenkertben ilyen probléma nem volt, hiszen ott minden adott volt, és minden megvolt. Az édenkert utáni időben minden egyes teendőnk nem más, mint keresni Istennek azt a művét, amit nekünk bemutatott, íme, ez a tied, hogy mit teremtett őt, a jót, a teremtményt, és az egész világ teremtett részét megmutatta nekünk, és nekünk adta ezt keresni, hogy mutasd meg a te művedet, ezt kérni Istentől, hogy mi az ő által alkotott dolog, mi az ő által teremtett dolog, és mi az, amit nekünk le kell bontani, mint bűnös, támadó, Isten munkája, Isten teremtése elleni erőknek a munkája. Ez ellen kell harcolnunk. Mit teremtett Isten? Isten teremtette az egész teremtett világot, benne az embert, és igenis meg kell érteni azt, hogy mi az, ami jó Isten szerint. Az ellen kell harcolni. Mondhatnám így, hogy a munka nem más, mint harc. Nem más. Ha ülünk a tétlenségbe, nem lesz se ennivalónk, se ez, se az, se amaz. A létfeltételeink, magunk az ösztönnek a kívánságai, a létfenntartás is egyéb nem működne maga az. Isten ezt adta jutalomba nekünk, hogy nem meghaltunk Ádám és Évának az engedetlensége bűne miatt, hanem megadta a lehetőséget, hogy állítsuk helyre azt, amit itt kér Mózes Zsoltára, itt kér a Zsoltáros, hogy mutasd meg a te műveidet, mutasd meg, hiszen mi nem ismerünk mást, mert nem Isten műve a pénz, hanem az Isten műve, amit most éppen ezzel az eszközzel lehet helyreállítani, és azt a rendetlenséget, törvénytelenséget pontosan az ilyen eszközeinkkel helyre kell állítani. Mutasd meg, hogy mi az, hogy férfi, nő, ember, család, mutasd meg, hogy te hogy alkottál. És abban a pillanatban, amikor ezről beszél az ember, akkor teljesen kész tény, hogy nekünk ez a feladatunk. Megkérdezni Istent, hogy mutasd meg a te teremtményedet, a te művedet, mutasd meg újra, hogy azokkal hogy bánjunk, mi ebben az eszközünk, mik a lehetőségünk, és mi ebben valóban úgy akarok a te dicsőségedre dolgozni, hogy a fiaink a te dicsőségedre láthassák meg abban, és ennek a megismerése, a teremtett világ megismerésének, a használatának és az uralmának, jó értelembe véve, amit Istentől kaptunk, felügyeletét, mondjuk inkább ezt helyesen tudjuk cselekedni. És nem halálról szól így a 90. Zsoltár, hanem arról szól, hogy szeretném megismerni Istennek a teremtési művét, szeretném megismerni azt, hogy hogyan használjam, és ebben én tevőleges akarok lenni, dolgozni akarok a helyreállításon, dolgozni akarok, hogy mindenben Istennek az akarata, törvénye a helyére kerüljön. És ez a Zsoltának ez a vége, hogy a kezeink munkáját áld meg, és ezt duplázza utolsó versben a Zsoltáros, hogy áld meg a mi kezünk munkáját, a mi munkánk legyen maradandó, állandó. Ebben az állandó szóban is ott van, hogy az ember keresi az állandóságot. Bármilyen furcsa, az ateista és a hitetlen ember is keresi az állandóságot. Keresi az örököt, hogy mi marad utánam, meg nem fog meghalni, milyen szobrot csinálnak utána az én emlékemre. megmondom őszintén, nem szeretnék szobor lenni a galambok miatt, de mindegy, az embernek ott van teljesen benne, hogy az örököt szeretném megfogni. És itt arról van szó, hogy tedd állandóvá az én munkámat. Tedd a mi munkánkat állandóvá. Ha az örökről beszélek, akkor csak gondoljunk abba, hogy ebben a világban, ami van, ha turisták jönnek ebbe a városba, mint a miénk és a fővárosban, mit keresnek? Nem a panelrengetekbe mennek, vagy a lakóparkokba, és ott bámulják a másik embert, hanem a műemlékeket keresik, a múltat keresik. Mert ösztönösen az ember tudja, hogy ott valami történt, valami szép és jó, és a múltnak akar részese lenni, bármennyire nem tudja. És most ebben a világban vagyunk, amikor tényleg fokozottan meg kell kérdezni, hogy Uram, mutasd meg a te művedet, mert az ember műveit keressük még amíg lehet, de lassan, én már a hosszú ideje, én nem tudok olyan építményt, amire majd 100 év múlva turisták idejönnek, és azt mondják, hogy milyen csodálatos, és a múltnak a csodálatát élvezik. Itt műemléknek alkalmas épületet és építményt nem látok. Nem látok egy kéznek a maradandó munkáját, ami emléke, és egy valaminek az emlékezete, amit tovább lehet fejleszteni, a ősöknek a öröksége. Ma már nincs örökség. Miért nincs örökség? Mert a munkánk arról szól, hogy annyit termelünk, hogy fogyasszunk, ebben élünk. És amikor fogyasztási társadalomról beszélünk, és a fogyasztásról beszélünk, ez már nem munka, ez már rablás. Ez már rablása annak, amit Isten adott ennek a földnek. Beszélhetnénk a természet kirablásáról, lehetnék akár zöldpárti szlogenekkel jöhetnék, beszélhetnénk a önmagunk testének a kizsarálásától, bármiről beszélhetnék, hogy túléptünk a munkával, semmi más nem csinálunk, hanem magunkat, mint olyant éltetjük, és az ösztöneinknek elegendőt adunk, ha tudunk egyáltalán adni, mert eznek nincs határa, mert a még az működik, és egy őszinte ember, egy hívő ember odaadja, Uram, mutasd meg a te művedet. Nem azt, amit én alkottam, mert tudom, hogy romlandott. Nem azt, amit ez a világ alkotott. Mert össze fog dűlni, hónap ledózerolják, és egyáltalán új ideológiák, meg akármi. Mutasd meg a te művedet. A te művedet, a te teremtésedet, a te teremtésednek a célját. Mutasd meg, és abban te adj nekem látást, és áldást abban, hogy állandósuljon a munkám. És itt nem csak a kezei munkájáról beszélek, hanem a mai ember azért már nem csak a kezeivel dolgozik, hanem van neki tudása, ismerete, lelki és szellemi munka is van, amely hívő embernek természetes dolga, hogy kontaktusban van Istennel, és imában és háladásban mindig ott van, de maradjunk a fizikai és a lelki munkánál is. Ezt a munkát tényleg valahol rendeznünk kellene, hogy Istennek a törvénye, rendje, teremtménye, műve úgy, ahogy van, nem csak ismert legyen, hanem működjön is. Hát akkor mi a mi munkánk? Megismertetni, ha megismertük másokkal Isten teremtésének a művét, annak célját, és annak ma is létező, és nyomaiban még látható részeit, hogy Istennek az akarata kiteljesedjen, minél több ember előtt láthasson. Igenis, áldja meg Isten a mi munkákat, és tegye állandóvá, és ne csak akkor keresjük Isten törvényét, akaratát, hogyha baj van, hanem állandóan. Ha látjuk, hogy az nem Isten műve, hanem a sátán műve, mert ő is a teremtés lerontásával negatív értelembe teremtett, akkor igenis dolgozunk kell. Igenis szólnunk kell a bűnnél, igenis szólnunk kell, ami a teremtmény és a teremtés és Isten műve ellen van, mert Isten ezt akar, hogy az ellen tegyünk. Elsősorban mi határolódjunk el a bűntől, másodszorban mások emberek védelmében nevesítsük meg a bűnt, azért, hogy Isten teljes teremtési és az egész üdvtörténetig vezető műve láthatóvá legyen. Tehát a 9. Zsoltár nem temetésről szól, hanem munkáról szól. És a munka meg nem arról szól, hogy én holnap minél több bankbetéttel vagyok, hanem helyreállítani Isten rendjét, helyreállítani Isten teremtési szándékát és a teremtés lényegét, a művét, magát az embert, magát a környezetet, magát mindent. Természetesen nem beszélek profécia ellen, mert ez egy olyan folyamat, amiben mi nem fogunk győzni. Ő egészen másképpen rendelte le Isten, az őjét kiemeli ebből a süllyedő, robbanó, szétrobbanó világból. De ennek ellenére itt ez a feltételünk, ez a kötelességünk, hogy igenis, amit a sátán most rombol, ami Isten műve ellen van, azt annak álljunk ellen, és másokat is tanítsunk arra, hogy ő is álljon ellen a sátán munkájának. Mert a sátán nem csak ezt a teremtett világot akarja felrobbantani és megrombolni, hanem pontosan téged akar. Pontosan. Amikor a munkát azt mondja, hogy azért csinált, hogy gazdagabb legyél, azért, mert több legyen, azért, mert, és ha nem veszük észre, a munka önmagából ez a fajta megöl, ez a munka rabszolgává tesz, a túlzott bevételünk is annyit tesz, hogy szegényebbek leszünk bárkinél is. Éppen tegnap is beszélgettem valakivel, aki dicsekedett, hogy mennyi pénzt keres a gyereke, meg ez a gyereke, meg az a gyereke, vidéki, majdnem paraszt származású családnak a gyermekei, és abszolút áll, és semmi, de semmi nem érdekli. Még az sem, hogy a gyerekem mennyit. Azt mondja, hogy addig élek, amíg élek, el vagyok, jól vagyok. Nincs célja, nincsen feladata. És úgy várakozik korom belé, úgy várakozik, hogy hát amikor meghalok, meghalok. Hát ez a halál, és az az élet, ha én azt mondom, Isten, mutasd meg a te művedet. Mutasd meg, hogy miért élek, mutasd meg, hogy miért van ez. Mutasd meg, hogy miért van nekem a természet, mutasd meg, miért van nekem egy férfinek egy nő, és fordítva, és miért van nekem bármi, amit a teremtett világ ebben elém kerül. Mutassa meg, Isten. Azért, hogy én tudjak dolgozni ezen, azon, hogy ne csak lássam, hogy Isten milyen csodálatos, ne csak egy ilyen ömlengő keresztény legyek, hogy jaj, de jó, de szép, hanem mi a dolgom vele? Ez a Zsoltárnak a kérése, Mózes Zsoltárának ráadásul a kérése, Uram, mutasd meg, mi az én teendőm abban a világban, és meg fogja mutatni. És ha ezt összegezem újra és újra, akkor mindig csak azt tudom mondani, egyetlen célja van az életünknek, egyetlen egy munkánk van, Isten rendjét helyreállítani, megélni, legalább a mi életünkben, legalább, és mások felé ebben példát mutatni. Nagyon szépen mondja itt a Zsoltárosabb a két versben, egy ember, egy hívő ember életének a summáját. Uram, mutasd meg a te akaratodat, a te teremtésednek a művét, persze ebben benne van az oka is, mert akkor tudnom kell, hogy miért, és benne van, hogy ezt úgy ismerjem meg, hogy még a fiaimnak is ez Isten dicsősége legyen, a teremtő dicsősége legyen, de ne álljál meg annál, hogy te vagy a teremtő, hanem te, mint mindenható, mutasd meg magad, mint örökkévaló, és mondd meg nekem most, ma, sok ezer évvel ezután, mi az én feladatom? Ne a másik emberre várjunk, ne arra várjunk. Álljunk meg egyáltalán, hogy minek élek. Álljak meg azért, nem szuicid módon, álljak meg azért, hogy Istennek a teremtésének egy része vagyok, az ő műve vagyok. Ha nem is én vagyok, aki sárból gyúrt, homokból sárból gyúrt, de én is benne vagyok az ő teremtő akaratában. Én is az ő műve vagyok. Minden, ami körülöttem van, az ő műve. És nekem összhangba kell lenni a teremtett világgal, abban tevékenynek kell lennem, és itt a munka szó valóban egy rehabilitálást, egy változást érdemel, hogy a munka nem arról szól, hogy az én akaratomat, az én vágyaimat, az én ösztöneimet éljem meg minél jobban és egyszerűen, ha nem vennénk észre, a munka jelen pillanatban pont a munka ellen szól, ha a pénz, meg a munkának az értéke, amit kapunk érte, pont ellene megy a munkának, mert lazává tesz, mert felelőtlenné tesz. Minél jobban keres valaki, annál kevésbé figyel a másik emberre, minél többet keres valaki, abban a pillanatban elveszi a többet a másiktól. Tehát bűnné megy egy határ után maga a munkának a jövedelme is, átalakul bűnös életté. Ebben kell nekünk változnunk, hogy Isten miért adott nekem, akár IQ-t, akár ilyen erős vagy fizikailag, akármit adod, ő a teremtésébe ezt bele tervezte az életembe. Mutasd meg a te művedet. Lássam először önmagamat, lássam meg azt, akivel kapcsolatban vagyok, vagy lehetek, lássam meg a teremtett világ minden alkatrészét, ami rám vonatkozik, ami velem kapcsolatban van, hogy minek. És ne azon gondolkodjak, hogy minek élek, hanem tudjam meg, hogy minek élek. Nem azon gondolkodjak, hogy hogy kéne tovább csinálni, ezen filozófáljak, filozzak, hanem menjek oda Istenhez. Istenem, mutasd meg a te művedet, és állandósítsd a munkát. Az állandósítás annyit jelent, hogy már kicsit több is, mint élni, hanem állandóan ebbe akarok lenni. Állandóan a te teremtményed akarok lenni, és nem más magam kitalált ember. Jelen pillanatban, hogyha erre gondol az ember, mindig is fáj a szívem, és mindig is idegesít, hogy ennek a világnak egyetlen egy óriási problémája van, hogy nem Isten szerinti kép van önmagunkról, hanem mi kitaláltunk magunkról valami képet. Valóban szerepjátszás ez, de mindent a saját magunk elképzelése szerint vélelmezzük magunkról például. Én vagyok én. És az magával hozza természetesen a tervet, a törvényeket, mármint olyan törvényeket magunk alkottunk, másoknak vagy saját magunknak, és meg kellene ennek fordulnia, hogy Isten mutassa meg, hogy ki vagyok én. Mutassa meg, ki vagyok én, és abban a helyzetben, ne csak a szituációban adja meg a választ, hogy ebben a helyzetben mit kell csinálnom, ebben a helyzetben mihez kell fognom, mit kell tennem, hanem minden esetben. És ez a hívéletnek a lényege, az állandósított munka, az állandósított, hogy minden percben gondolkodom, kérdem, kérem Isten, mutassa meg, hogy ez miért van. Ez nem a félelem miértje, nem az aggódás miértje, hanem a tevőlegesen erős embernek a kérdése. Itt van előttem egy szituáció, ott van előttem pénz, hegy, valami, mínusz, plusz, oly mindegy a mi értékrendünkbe. Ezzel most mit kezdjek, mit akarsz Istenem? Ez hogy fér bele a te teremtésedbe? És abban a pillanatban tudok tenni az ellen, hogy a sátán, amit elvett, vissza legyen pótolva, vagy amit én adtam oda a sátának, visszavegyem, hogy többet nem. Tehát nem temetési a 90. Zsoltár. Nagyon egy serkentő, nagyon is életre serkentő Zsoltár. Igen, tudnunk kell Isten művét. Mi is Isten műve? Az egész teremtett világ. Mi Isten műve az egész akarata, mi Isten műve a mi életünkbe, az, amit ebből neked adott. A saját életed, a saját közeged, a saját kapcsolatrendszered, amivel érintkezel emberekkel, mindenhol megkérdezheted, Istennek ebben mi az akarata, mi az ő műve, miért rendelte el, mondjuk azt a társad, miért rendelte ezt a IQ-t, hogy többet keresek másoknál például? Mondhatnék mindenfélét ebből a világból, hiszen az egész teremtett világ nagyon sok tényezőből áll. De legyen meg az őszinteségünk. Istenem, én állandóan úgy akarok élni, hogy nem várakozni, nem az, hogy majd jön a diakónus és osztogatja nekem a sült galambot, meg a másik ember segít, meg a harmadik megmondja főpásztor, alpásztorként, hogy mit kell csinálnom, hanem direktbe. Mutasd meg a helyem a világban, mutasd meg, hogy mi a mi tied, és mi az, ami sátán elrongált, vagy ő alkotta, mi az, ez lehet rossz gondolattól kezdve, egy rossz bármi, bár sátán nem teremt, hanem csinál, mondjuk ezt a csúnya szót, de mutasd meg, hogy mi a te teremtményed, válaszd el a te művedet az embereknek a cselekményétől, az embereknek az építményeitől, hogy csak abban legyek jártas, csak abban tevékenykedjek, ami tőled van. És ez minden nap így legyen, minden percben így legyen, állandósítsd a munkát. Állandósítsd. Én úgy nem szeretem, amikor mindenki várja, hogy jaj, majd megmondják nekem, meg majd megcsinálják helyettem. Ez, ha valami undorítóan rossz, ez bizony nagyon is sűrűn létezik. Nagyon sűrűn létezik most is napjaiban, hogy mondja meg már valaki. Igen, Isten már rég megmondta. Gondolkodj, menj oda. Menj oda a te helyzetedbe, nézd meg, hogy Isten mit alkotott neked. Mit? Mit adott neked? Milyen környezetet, kapcsolatot, helyet adott neked? És az úgy működjön, hogy te működteted, hiszen neked adta feladatul, hogy ezt a világot üzemeltest, nem a tiéd, te csak úgy kaptad gebénbe, ha bár ezt a szót nem nagyon ismeritek már, úgy kaptátok kölcsönbe, hogy ennek a kamataiból élhessél, nem a tőkébe, a kamatot kell megélned. A teremtett világ ad annyit neked, hogy hálaadásod legyen, és még abból te is tudsz tőkét csinálni a gyerekednek, hálaadással továbbadhatod, amit van, annak a kamatait, nem a tőkét, tovább lehet adni. De mindez munkával jár, le kell rontani a sátánnak a tevékenységét, azzal a munkával, hogy Isten akaratát töltöm be, és azt csinálom. Nem hébe-hóba, nem szombaton vagy vasárnap, a hét többi napján meg semmi, minden nap, a munka mindennapos. A munka mindennapos, és van pihenésnap a szombat, amikor Isten elé mehetek háladással. Köszönöm, hogy mit kellett tennem, és köszönöm, hogy te minden feltételt ehhez meg is adtál, és be is fejezhettem. És akár ez az életemről is szólhat, de végül is ebben a Zsoltárban van olyan, hogy taníts meg számolni a rossz éveinket, napjainkat is, persze. Nem azt jelenti, hogy a mi életünk innéltől az üdvözülteknek a mosolyával halad, mert a munka mindig kemény, hiszen ellenállásba ütközik. Tehát dolgozzunk el. Dolgozzunk el. Levetíthető természetesen a hétköznapi munkákra is, hogy aki nem dolgozik, ugye ne is egyik szemű közmondással folytathatnám, de ez még Istenné is igaz. Ha nem dolgozol, akkor a bűnöket szaporítod, és a hétköznapi munkával, ha dolgozom, akkor bizony kiírtom magaszt, akkor bizony ültetek, akkor bizony a rossz gondolatomat is kiírtom, és akkor a gyökerező, megfogant bűnmagok is úgy, ahogy van, ki vannak írtva a fejemből. Tehát ez a munka lehet lelki, gondolati, érzelmi, úgy, ahogy vannak szellemi munkások, bár ezek lelkiek, akik a IQ-jukat, tudásukat használják, lehet így is, sőt, kell így is dolgozni, lehet kétkezi is, de lehet szellemi munka is, amikor Isten előtt vagyok. És amikor már nem az én kezem és nem az elmém a döntő, hanem oda megyek Istennel, és azt mondom, ezt már viszont te tudod megcsinálni, akkor oda tudjak menni, és elé tudjam tenni azt, hogy Uram, a te műved nem működik. Azért, mert én nem tudok ebben változtatni, nincs hozzá erőm, adjál valakit, vagy engem erősíts meg hozzá. Ez a munkának az állandósága. A értelemre jutástól, korai fűságtól, egészen a halálinkig kell, hogy tartsanak.